Tisztelettel felkérem akkor dr. Bene János igazgató urat, hogy tartsa meg előadását. Előadásának címe: Nyíregyháza és Cserkesz nevű pusztáimat lakosokkal megszállítani, azaz Nyíregyháza újra telepítése.
Tisztelt ünneplő és emlékező gyülekezet! Nyíregyháza 1753-as újjátelepítésének legfontosabb dokumentumai a gróf Károly Ferenc által Petrikós Jánosnak adott telepítő, illetve adománylevél. A Rákóczi szabadságharc után fokozatosan elnéptelenedő helyiséget az ecsedi uradalom részeként vásárolta meg a kincstártól gróf Károly Ferenc, ő a szatmári békés szerző gróf Károly Sándor fia 1746-ban. A vétel kifizetése után az 1748-ban megkötött szerződésben a gróf tulajdonába ment át, többek között, ahogy írják, Nyíregyháza mezővárosának fele Cserkész pusztával együtt. Gróf Károly Ferenc életrajzát Nagy Iván Magyarország nemes családai című könyvében emígyen írta meg. 1705-ben született Olcsván. 1721. július 24-én Szatmár vármegye főispánjává nevezte ki az uralkodó. 1734-ben apja ezredében valóságos ezredes, aki a regimentet személyesen vezette a Rajnához 1735-ben. 1738-tól a Károlyi huszárezred ezredtulajdonosa. 1739-ben lovassági tábornok. 1744-ben a tiszántúli kerület főhadi kormányzója, 1745-ben az uralkodó főasztalnok mestere, majd belső titkos tanácsos és a hétszemélyes tábla bírája. 1755-ben a magyar kultúra támogatására nyomdát állított fel Nagy Károlyban. Ugyanitt hunyt el 1758-ban. Nejétől, gróf Csáki Krisztinától két leánya és Antal fia maradt. Nyíregyháza másik felét a 17. század végétől a Palocsai család birtokolta, nevezetesen báró Palocsai Zsigmond özvegye, gróf Pető Rozália, kinek Klára nevű lánya feleségül ment gróf Dezsőfi Sámuelhez, és így lett a birtokrész a Dezsőfi családi. A település óriási kiterjedésű határát azonban meg kellett volna művelni, ehhez munkáskezekre volt szükség. Abban pedig akkoriban nagy volt a hiány ezen a vidéken. Az 1752-es megyei összeírás készítői Nyíregyházán mindössze 40 gazdát találtak. A Károlyiak részén 29 pusztatelken 31 gazdát, a görögkatolikus papot, a tanítót és az egyházit vették Lajstromba, míg Palocsainé részén 8 gazdát és 22 lakott telket írtak össze a rajtuk lakók létszámának feltüntetése nélkül a két pusztatelken felül. Jól szóltak tehát a település korábbi tulajdonosai, hogy itt bizony csak a szél fújdogálta az üres házhelyeket. Hogy mennyi volt az lakatlan házhely, arról Rász Demeter, a gróf Károly Ferenc itteni megbízottja azt írja, idézem: a pusztatelkek számát nem tudhattam meg, mivel a házak keresztül kasul vannak csinálva. Innen tehát valóban igen kevés jövedelme származott a grófnak. Károlyi a bevételek növelési érdekében megpróbálkozott a bérbeadással is, sikertelenül. Ekkor Rász Demeternek ajánlotta fel az egész települést, vagyis hát ami volt abból akkoriban, ingyen, aki viszont ezt nem fogadta el, sőt, egy levelében a gazdaság előnyüket esetelve arra bizatta a grófot, idézem, hogy igen jó hely támadhat majd Isten kegyelméből ebből a területből. Hát látjuk, hogy neki volt igaza. Károlyi végül is úgy határozott, hogy más birtokaihoz hasonlóan itt is benépesíti a falut. Ezt írta, idézem: mint más jószágaimba, külső országbeli nemzettel, s azután hazánkból valókkal is azon jószágomat népesíteném, de ez homokos és erdőtlen volt, amiatt esztendők is űzött igyekezetem sikertelen lévén. A végén már még az állagbodásra is megpróbálkozott, és annak sikertelensége után döntött úgy, hogy Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének, valamint birtoktársának, falusainak a beleegyezésével új lakosokat hív a széles határ megművelésére. Ráz Demeter írta Károly Ferencnek 1754. október 6-án, hogy a település egészében puszta volt, pápista lakos gazda egy sem volt benne, egy néhány kávinista és holmi dibdáb orosz. Ezt nem én írtam, ezt Károly Ráz Demeter írta. Maga Károly is, aki buzgó katolikus lévén legelőbb katolikus vallású telepeseket akart hozni ide, de ilyeneket minden igyekezete ellenére sem talált. 1753-ban gróf Nádasdy Lipót kancellárhoz a következőket írta. Elméket, mit is lehetne csinálni. Ezt írja. Ugyan méltó-e azért az földet pusztán tartani a közjónak sérelmével, hogy pápistákat nem kaphatni, vagy pedig jobb volna szomszéd valláson lévőkre is ezen közül segíteni? Kivált azon vármegyében, az, hol úgyis oroszokon kívül a szomszéd reformátusok vallása uralkodik. Károlyi jó példát is látott maga előtt, éppen a Harukkernek Békés megyé telepítését, melyet a katolikus közvélemény, sőt maga a katolikus uralkodó is elfogadott. Harukkern János György 1664-1742 német származású magyar nagybirtokos, korábban a császári hadsereg élelmezési biztosa volt. Szervezői tehetségének pénzügyi és gazdaságpolitikai ismeretének segítségével látott tervei megvalósításához Békésben új falvakat létesített, fellendítette az ipart és a kereskedelmet. Első és legfontosabb alkotása a betelepítések keresztülvétele volt. A Nógrád, Gömör, Hont, Zólyom és Pest vármegyékből telepített szlovák jobbágyokat, valamint a Németországból érkező telepeseket jelentős kedvezményekben részesítette. Az egyházi tizedet megvette és örökre neki ajándékozta. A földesúri járadékokat időről időre szóló szerződésekben rögzítette. Humánus bánás módjának hamar híre terjedt, így a betelepülők seregestül igyekeztek uradalmaiba. A földeket művelés alá vette, szőlőskerteket létesített, beindított az állattenyésztést is. A két családot, mármint a Károlyit és a Harunkerneket, rokoni szálak is összekapcsolták, mert Károly Ferenc fia, Károly Antal, 1732-1794 élt, Harukkern Józefa férje volt, akkor, mikor még a telepítés történt, csak jegyese. 1751-ben kötöttek házasságot. Ezen kívül tudjuk azt is, hogy mezőbelény Károlyi birtok volt. Károlyi Ferenc tehát a szervezésben megfelelő társakra elve, fölösszámú és mozdítható lakosságra bukkanva elindította Nyíregyháza újjátelepítését. Az 1752. április 19-én megtartott Szabolcs vármegyei közgyűlés elé terjesztett azon szándékát, hogy ide új, iparkodóbb lakosokat kíván hozni. Miután megígérte, hogy megyei jobbágyokat nem fogad a birtokára, 1753 tavaszán Szabolcs vármegye is jóvá hagyta telepítést azzal a kikötéssel, hogy az új lakosok nem Nyíregyházán, hanem a vele határos Cserkesz pusztán telepedhetnek le, és ott kapnak házhelyet és szántóföldet. Végül 1753 tavaszán közhírré tette a gróf a szomszédos vármegyékben a betelepülés lehetőségét. Hogyan jutott ez a hír el Békés vármegyébe? Ez úgy történt, hogy Károlyi Hódmezővásárhelyén járt, és visszafelé szarvason váltott lovakat. Miután volt egy kis ideje, magához hívatta a város több gazdáját, és előadta nekik a terveit, ecsetelve a várható előnyöket, mert hiszen megígérte az evangélikus hit gyakorlását, megígérte, hogy közben jár a uralkodónál e hit megfelelő gyakorlásában, megígérte, hogy lelkész tarthatnak, megígérte, hogy az egyházi épületekhez fát az uradalom ingyen fog adni. Mindenről Károlyi Ferenc így írt. Történt azonban, hogy Nemes Békés vármegyei, tudtomra szabad emberekből álló lakosok jelentették magukat pusztámnak megszállására, kiknek adtam utamban lévén reája engedelmet. Tetszett a javaslat a gazdáknak, már csak azért is, mert főleg a Harukkern birtokon a megművelhető föld nagyságához mérten fölös számban éltek. A szarvasi gazdák Petrikós János helybeli Csizmadia mestert küldték a gróf után Nagykárolyba, ahol Károly Ferenc átadta Petrikovicsnak a telepítés feltételeit tartalmazó pátenslevelét 1753. május 16-án, 260 évvel ezelőtt. A pátensben rögzítette, hogy minden gazda csupán egy arannyal tartozik évente, más szolgáltatással nem. Ígérte tovább a földesúr azt is, az itt letelepülő közössége 3 év után bérbe veheti a földesúr regáléikat, a malomtartást, a kosmáltatást, a bor, ser és pálinkárosítást, a mészárszék, a serház, a vendégfogadó és a boltok bérletét, üzemeltetését. Sőt, szabadságot adott nekik arra is, hogy a jó piaccal bíró állattenyésztéshez a szükséges pusztákat bérelhessék. Illetve, mint hogy a környezeti szándékozók többsége evangélikus volt, biztosítja a szabad vallásgyakorlást is. A telepítés előnyeinek, a pátensben foglalt kedvezményeknek szóban több helyen való ismertetését, az átköltözésre vállalkozók meggyőzését, utazások lebonyolításának megszervezését a gróf a korszokásának megfelelően telepítőre, impopulátorra bízta. Ez az ember volt Petrikovics János, aki nem csak Szarvason, hanem az egész Békés vármegyében, sőt, több felvidéki településen is minél több emberrel igyekezett megismertetni Károlyi pátenslevelét. Útja sikeres volt, küldetését becsülettel teljesítette, így 1753 nyár végén 300 gazda Békés vármegye 5 településéről elindult az Újhaza, Nyíregyháza felé. Egészen pontosan 225-en jelezték elvándorlási szándékokat Békés vármegye közgyűlésénél. Kujbusné Mecse Éva, a megyei levéletigazgató asszonya a következőket írja erről, idézem. A lakóhely változtatása leginkább azok a másod-harmadszülött gazdafiúk voltak kaphatóak, akik már nem örökölhettek elegendő földet, és családi hagyományokból ismerték az újratelepítéskor nyert gazdasági és jogi előnyüket. Mivel ingó vagyonuk további gyarapítását csak ingatlan szerzés útján remélhették, a nagyhatárú Nyíregyháza kedvező lehetőségekkel kecsegtetett. Eddig az idézet. Tehát 1753-ban többen eljöttek megnézni az új lakóhelyet. Cserkesz pusztát azonban vízhelyesnek ítélték, így a gróf, és ekkor történik az igazi változás, Nyíregyházát engedte át nekik, itt engedték neki lakást, ahol a régi lakosok üresen maradt, lepusztult épületei mellett kutak és gazdasági épületek is voltak. A békés idejövők ekkor családjukat még nem hozták magukkal, csupán mezőgazdasági eszközeiket, hogy az őszi vetést elvégezhessék. Vetőmagjuk kevés volt, ezért a gróf nagylelkűen vetőmagot is kölcsönzött nekik, és így mindenki reménykedve várta az új tavaszt. A 300 szarvasi, békés csabai, mezőberényi, orosházi és tótkomlosi gazda a nyíregyházi határban, tehát 1753 őszén a vetést elvégezte, és aztán valószínűleg hazamentek családjukhoz. A békés vármegyei földbirtokosok, elsősorban Harukkern báró, viszont féltek a tömeges elvándorlástól, és így a gazdák közül jó néhányat, az idézet szerint a legosmányabb tömlözbe vetették, hogy így a többieket elijesszék. Harukkern Ferenc, ez Harukkern János fia, ellenségessége kis érthető is, hiszen a 30 évvel korábban Zólyomból, Gömörből, Abolyból és máshonnan apja által hozott, szarvasra hozott szlovákajkú evangélikus telepeseket éppen a szabad vallásgyakorlás ígéretével hozták, most meg nem szívesen akart ők megválni. Bár az új szég úgy döntött, hogy a börtönvetetteket ki kell engedni és földjüket vissza kell adni, de Suján Ádám, aki nem igazán hitt a döntésben, azt találta mondani, idézem, hogy az uraság kegyelme nyúlfarkon jár. Na mindezekért 18 társával együtt, akik közt már olyanok is voltak, akik Nyíregyházán itt voltak és szántottak és vetettek is, tehát ezt a 18 embert 16 hétre ismét bezárták a gyulai várbörtönbe. Rattársaik sorsán szomorkodtak az ottaniak, de tenni értük igazán nem is tudtak, meg nem ismertek. Egyetlen bátor ember akadt, és neki a nevét meg is kell, hogy említsük és jegyezzük meg jól, Regoly Sándor iskolatanító, vagy oskolatanító, aki levelet írt, merészelt levelet írni Károly grófhoz, hogy valamit tegyen már az emberek érdekében, mert ebből nagyon nagy baj lesz. És a gróf nem késett. Addig-addig levelezett, kilincselt a Békés megyei Alispánnál, mire kieszközölte a foglyok szabadon bocsátását. A szigorú fenyítés után ezeket az embereket szabadon engedték, de Nyíregyházára csak úgy engedték el őket, ha 3 évi adót előre lefizetnek. Az átlépülni akarók ezt is megtették. A szervezés tehát Petrikós János vállalt és kezdte meg munkáját, már előre is a gróf nagyvonalon jutalmazta, és mintegy ösztönözte a helység újratelepítésében. Ezt a célt szolgált egy másik levél, amelyet 1753. május 25-én Nagykárolyban a gróf személyesen írt meg és adott át Petrikós Jánosnak. Szohor Pál Nyíregyháza 1924-ben lévő főjegyzője, aki az örökválság 100. évfordulójára egy könyvet adott ki, Nyíregyháza örökválság 100. évében címmel, következőket írt a Petrikóisról. Ez az egyszerű, tanulatlan ember olyan szervező erőről tesz tanúbizonyságot, aminővel nem igazán találkozunk még egyszer városunk történetében. Fut, fárad és agitál, közvetít Harukken és Károly között. Ékes szóval magyarázza a pártestvér előnyeit, és úgy tesz-vesz, mintha legalábbis anyagi érdekei fűződnének az elhagyott nyíregyházi tanyák benépesítéséhez. De könnyű dolga van, nem az elégedetlenség űzel Békésből a településünket, hiszen Harukken feltételei talán előnyösebbek az itteninél, hanem a túlzsúfoltság, amely megélhetésüket és jövőjüket veszélyezteti. Ezt ért a Szohor Pál. Az 1753. októberében felvett összeírás szerint Szarvason 68 családból 105 férfi, fiú, testvér és 15 zsellér, Berényben 42 családból 58-an és 1 zsellér, Komlóson, tehát Tóth Komlóson 28 családból és 6 zsellér, Csabán 24 családból 28 férfi, fiú és testvér és 5 zsellér, Orosházán 3 családból 5-en és 3 zsellér jelentkezett az áttelepülésre. Arnóczky, Bencs, Benkó, Csernyik, Gyuris, Jeszenszky, Kakas, Kurtán, Melik, Mihalkó, Morózki, Poják, Suján, Smolár, Straka, Tomaszowski, Tóth, Verbovszky, Vidovjánszky, Rabec, Zajác, Babinszky, Kósa, Kukucska, Szikora, Szuhánszky, Vonyászky, Bobály, Juhász, Keckó, Mészáros, Spisák, Turcsány, Gyeblószky, Jánószky, Koncsek, Magyar, Sajben, ismerős nevek, ezek a családok, akiknek késő utódai ma is itt élnek Nyíregyházán. Nem csak földművesek jöttek, volt köztük még 5 csizmadia és egy kézművesnek nevezett nem tudjuk milyen foglalkozású ember. Az 1754-es összeírás szerint az új telepesek közül legtöbben Szarvasról jöttek, összesen 134 család, Mezőberényből 39, Tótkomlósról 19, Békéscsabáról 18, Orosházáról 3, és egy család Gyuláról települt át. De jöttek új telepesek, Borsodból 28, Zólyomból 44, Hondból 25, Gömörből és Nógrádból 20 család. Jöttek még Liptó, Szepes, Pest és Tolnavár megyékből. Szökve is érkeztek, például az Zólyom megyei Véglesről. Az említett összeírás, tehát az 1754-es összeírás szerint a lakosok száma 2485-re emelkedett, amelyből 561 gazda, 523 feleség, 798 fiú, 561 lány és 42 szolga volt. A nyíregyházi bírák évkönyveiben az Annales Judicum Nyíregyháziensis az alábbiakat olvashatjuk a telepesekről. Idézem. Szarvasról költöztek át többek között Markó György, Suján Ádám, Szmolár János és mások, akiknek a nevét a Szarvas utcai összeírásban lehet olvasni. Ez arról kapta a nevét, hogy oda legelőbb a szarvasiak szállottak meg. Magukkal hozták az Isten igének hirdetőjét, tisztelendő dr. Vanlik Mártont és tekintetes Reguli Antal jegyzőt is. mivel az ország különböző megyéből verődtek össze egyetlen település létrehozására, az erkölcsök és szokások így nagy változatossága mellett könnyen elképzelhetni, milyen fáradtság és bölcsesség kellett egy bolvasztásukra. Semmi más, csak a nyelv és egyazon vallás egyesítette őket. A települések előkelőjei közé elsősorban Kovács, más néven Lacó János, Zajác János, Csernyik János, Tomasovszky András és Kósa Győr számítottak. Eddig az idézet. Vandlik Márton prédikátor és Markó György Csabáról jöttek. Markó György 1754 Szent György napig bíróságot viselt a településen, őt akkor Zajác János váltotta fel. A betelepülés előtt Nyíregyházának 10 utcája volt. A szomszédos falvakba, a mezővárosokba vezető Pazonyi, Orosi, Tokai, Kállai, Debrecen utcákon kívül az Egyház, Orosz, Kereszt, Nádor és Selház utcán laktak a régiek. Bár a régiek a település telepítés után fokozatosan kivándoroltak, kitelepültek a szomszédos hajdovárosokba és a szomszédos falvakba. Az Egyház utcán állt a régi református templom, és körülött az ezen valláson lévők házai. Az Orosz utca a görög katolikusok utcája volt, itt lakott az orosz pap és az iskolamester, valamint itt állt a templom is. A betelepítésnél a telepítők igyekeztek figyelni arra, hogy az utcák és házak most már ne gírbe-gurbán megszállhatatlanul álljanak, hanem valamiféle rendben építsék fel őket. Amikor az üres telkek megtöltése után új utcákat nyitottak, Szaploncai Kristóf, Károlyi, Nyírbátori udvarbírája szép sorban mérte ki az egyforma nagyságú telkeket az újonnan érkezetteknek. Így a Károlyi Ferenc és a Palocsainé 1754-ben kötött egyezsége szerint mind a beltelkek, mind a település körüli földek is egyformán és közösen benépesítettek. Az egy helyről valók, az egymással rokonságban állók egy utcában telepedtek le. Így jött létre a Szarvas utca, a Csabai utca, mutatva az áttelepülők domináns kiinduló helyét, és aztán a Felső, Közép és Szélső utca, valamint a Tabán. Mérei Ferenc 1931-ben ezt írta. Az új telepesek zöme, a szarvasiak, a mai Szarvas utcában kaptak 100 telket. A többiek, a mai Kossuth akkor Felső utcán 22-t, a Tokaj utcán 9, Pazony utcán 55, a mai Zinyon utcán akkor Közép utcán 40, a mai Luther és Kálói akkor Csaba utcán 53, az Orosz utcában 46, a mai Ötvös akkor Kereszt utcában 20, a mai Debreceni akkor Fejetúj utcában 38, a Kálói úton 33, a mai Szilfa akkor Szélső utcában 46, a mai Csipke és Virág akkor Tabán utcában 38 telket kaptak. A népes község utcái, ulicái 4 kerületet alkottak, vagy palétát képeztek, 1 a Szarvas paléta, 2 a Pazony paléta, 3 a Debreceni paléta, és 4. az Orosz paléta. A paléta kifejezés területi és igazgatási egységként szerepelt a város irataiban, előbb az adózáshoz, később a katonatartáshoz, majd pedig a közmunkához kötődve. Azt hiszem, hogy közel vagyunk az igazsághoz, ha úgy gondoljuk, hogy a város későbbi és mai napig meglévő 4 kerületének az őseit a palétákban kereshetjük. Az 1750-es összeírás az alábbi utcaneveket említi Nyíregyházán. Felső utca, Hornei utca. Tokaj utca, Tokajszka utca, Szarvas utca, Szarvaszka utca, Pazony utca, Pazonszka utca, Közép utca, Poszrednei utca, Csabai utca, Csabanszkei utca, Orosi utca, Oroszke utca, Kereszt utca, Krisznei utca, Fehértúj utca, Fehértonkei vagy Revanszkei utca, Kálói utca, Kálovszkei vagy Stevankovszki utca, Szélső utca, Krajnyi utca és a Tabán. A betelepítéskor már állt a régi református templom és az 1720-as években emelt görögkatolikus templom. Az első újonnan emelt középület így azon átfedeles evangélius templom lett, aminek építéséhez ideérkezési után 3 hónappal kértek engedélyt az új lakosok, de felépíteni csak 1750-ben tudták. Ekkora már Vandlik Márton, a csabai pap, aki az első hullámban érkezett Nyíregyházára, olyan gyülekezetnek prédikálhatott, amelynek népessége, vonzereje és hírbuzgalma miatt nem nézték jó szemmel a szomszéd helységek katolikus papjai. A tokai plébános panasza a vármegyéhez, az egri érsekhez, sőt a kancelláriához és a helytartó tanácshoz eljutott. Ezen vallási vidlongások miatt Vandliknak el kellett hagyni egyházát, a hívek pedig egy éjszaka alatt lebontották a templomot, aminek harangját a legtekintésebb gazda Suján Árán portáján rejtették el egy bogjába. Ezt írják az évkönyvek. Ráz Demeter, aki nagyon szívén viselte a település sorsát, hiszen ő volt ugye Károlynak itt a teljhatalom megbízottja, 1754. december 4-én azt írta Károly Ferencnek, mint egy intésképpen, hogyha idézem, egy-két hónap forgás alatt nem végezhet excellenciát papjok és oratóriumok felül, nem sokat számlálunk márciusban közülük. Mindenki attól félt, hogyha a vallást elveszik, a nép el fog menni. Jókos volt a félelem egyébként. Erre aztán Károly ismételten felvette a kesztyűt. Először csak én tudott elérni, hogy meggátolja a telepesek előzését azzal, azt mondta a vármegyének, hogy aratás előtt nem engedheti az embereket, hiszen az aratás már az ő személyes haszna is lesz. Azután Bécs felé indult. Nagy munkával elérte azt először, hogy az evangélikus gyülekezet tagjai iskolatanítót tarthatnak. Ez az iskolatanító végezte a mindennapos könyörgést is. Lelkészt egyelőre Bécsben sem engedtek meg, csak sátoros ünnepeken és az utolsó kiszolgálásakor. A gróf azonban nem nyugodott, tovább ment. 1756-ban megszerezte az engedélyt ismét a szabad vallás gyakorláshoz. Ekkor tért vissza Vandlik Márton, és aztán végezte az egyházi szolgáltatást háboríthatatlanul egy darabig. Hogy legyen valami rendes helye az egyház községnek, az istentisztelet tartására gróf átengedte nagyvonalon a városház előtt azt az urasági csűrt, amely a későbbiek során a forrásokban a bizonyos csűrtemplom vagy magtár templomként szerepelt. Ennek van meg nagyon szép rajza a levéltárban, gyönyörű szép, hát akkor idő szerint szép épület volt. 1766-ban azonban ismét kitört a botrány, vihar tört ki, mert hogy az egyház nagyon helyesen, hiszen a hívek száma szaporodott, kért engedélyt, hogy ezt a csűrtemplomot megbővíthesse. Ekkor Nagy Káli plébános jelentette fel az egyházat. Protestáns a vármegyénél, ugye Nagy Káli volt a megyeszékhely, a vármegy elrendelte, hogy a településen, mármint egyházan össze kell írni a katolikusokat. Mert hát, ha katolikusoknak valami vallási sérelmük van, elkészült az összeírás, kiderült, hogy nincs is katolikus egyházán. Ettől függetlenül, hiszen ezek a, mint mondtam, ezek a telepesek már, vagy ezek a más vallásban élők a szomszédos településekre mentek el, de kimutatták, hogy nincs, de ettől függetlenül 1781-ig bizony-bizony sokszor volt viszály a települések papjai között. Az áttörést az 1781-es türelmi rendelet jelentette, második József rendelete az evangélikus számára nagyon jó volt. Innentől kezdve problémamentes az evangélikus közösség hitélete Nyíregyházán annyira, hogy 1784-ben, mint az előbb hallottuk, március 25-én megkezdődik a nagy templom építése, amelyet két év alatt 1786-ban nagy öröm és ájtatoskás közepette felé szenteltek. Ebben a templomban vagyunk most. Ugyanabban az évben, 1786. november 23-án a második József privilégiumot a Nyíregyházának, amelyben a várost oppidummá, azaz mezővárossá nyilvánítja, megengedi, hogy évente 4 országos vásárt tartsanak, és minden szombaton pedig heti vásár is legyen. A nyíregyházi közösség a több mint 2,5 ezer lakosságával már a betelepülés évében népesebb volt, mint bármely más szabolcsi település, beleértve a mezővárosokat is. Az első hivatalos népszámlálás az 1780-as évek elején történt meg Magyarországon, amikor a szabolcsi mezővárosok átlag népessége 1313 lélek volt, Nyíregyházat faluként írták össze, és ekkor már ebben közel 7000 éltek, akik közül 1782-ben 5592 evangélikus vallású volt, 278 református, 528 görög és 525 római katolikus vallású embert találtak az összeíró biztosok Nyíregyházán. Ez a népesség növekedés legnagyobb részt a bevándorlásból származott, amelynek a fő forrás területe 1954-ben Békés vármegye, a későbbiek során pedig a Felvidék volt. Az idevándorlásra és itt maradásra a fentebb említett kedvező lehetőségek adtak magyarázatot. Mert nem csak, hogy betelepítési pátensek vannak, hanem a földesurakkal 1754-ben, 1757-ben kötnek újabb szerződéseket az itt lakók, amelyben tovább szélesítik a földesurak is a jogosítványokat. A település osztatlan maradt, tehát a földesurak nem különítették el azt, hogy ki kinek a jobbágya, vagyis minden lakos egyenlően viselte az előnyöket, de egyenlően vitte a terheket is. Nagy előnyt jelentett, és egyben az egyéni gyarapodás is szolgálta, hogy nem volt robot. Tehát a földesurak nagyvonalon mind a két földesur elengedte a kötelező robotszolgáltatást. 1757-ben a földesurak megígérték azt is, hogy szőlőhelyet biztosítanak a telepeseknek, hiszen a bor nélkül nem élet az élet. A szőlőtelepítés mellett ugye azt is megígérték, hogy vásártartást szereznek a városnak, és a mesteremberek gyarapodásával munkájuk elismerésére C privilégiumokat is kiárnak nekik, hogy így mentesüljenek a szomszédos, elsősorban a nagykálói cégek atyáskodása alól. Az 1757-es szerződés azt is megerősítette, hogy a földesek jóváhagyásával a lakosok által választott előjáróság önállóságot kap a település gazdálkodásában, az adószedésben, az árrendát, tehát a bérelt földesúri jövedelmek kezelésében. Ez nagyon nagy szabadság. A magánjogi szerződések, tehát ingatlanadásvétel megerősítéséhez, valamint a új lakos felvételhez kellett már csak kérni a földesurak jóváhagyását. Ez már nagyon jó volt így. A betelepült lakosságnak átengedett hatalmas határ, 30 ezer hord, óriási terület, tette lehetővé itt ebben a vidéken is a tanyásodást. A határt először belső legelőre és szállásföldre osztották. A szállásföldet azonban nem egyénenként, hanem szintén, mint az utcákat csoportosan, általában rokon családok közösen vették birtokba. Így alakultak ki a Bokortanyák, Magyarország csak itt levő egyetlen ilyen típusú tanyás települése, Nyíregyháza és a Bokortanyáival. Ugye először az odaadomföldjét elsőbb az állattartásra osztották, majd később kapják a földművelő családok is, és ez a terület a gazda egyébként csak ideiglenes hajlékot, szállást épített, meg egy istálót, és a szállásra először csak dolgozni jártak ki a városból, a szálláson csak a szolgák és a cselédek laktak. Tulajdonképpen szállásföldnek hívták, a bokortanya újabb keletű ráadás még, mert ez valamikor csak a 19. században, mikor már lehetett látni, hogy egyes tanyák hogy alakulnak ki, akkor nevezték őket bokortanyának. A tanyaboklók 100 éven keresztül, 1753-tól 1848-ig ilyen tartozik településként szerepeltek csak, kettő szállás el volt, tehát bent laktak és kint dolgoztak. Majd csak 1848 után a szabadságharc bukása után alakult ki az a szokás, hogy a család megtartja a belső házát is, a városi házát is, a tanyán most már állandó lakóhelyet épít, és lassan a gazda kiköltözik a tanyára. A városban viszont bejönnek az öregek, és bejönnek az iskolába járó gyerekek. A gazda csak sátoros ünnepeken és templomba járáskor keresi fel városi házat, egyébként kint él a bokortanyákon. Tehát ez a világ alakul ki 1753-tól nagyjából a szabadsághoz bukásáig. Nézzük meg most a két telepítő levelet, hogy hogyan is szól ez a két levél, hiszen megvan ennek a szép magyarul írodott egyébként, csak azzal a akkori idők szokása szerint, hogy nagyon sok benne a latin szó, nagyon sok benne olyan szó, amit latinul írnak, de magyarul ragoznak, tehát én megpróbáltam az egészet átmagyarosítani, hogy könnyebb legyen a dolgunk. Így szól az 1753-as május 16-i telepítő levél, vagy pátens levél. Nagy Károly, gróf Károly Ferenc, erdődi, bélteki, csongrádi, megyeri, surányi és ecsedi váraknak és uradalmaknak örökös ura, felséges koronás királyné asszonyunknak belső titkos tanácsosa, a hétszemélyes tábla ülnöke, altábornagya, egy lovas magyar regimentnek tulajdonosa, nemes Szatmár vármegyének örökös főispánja, a tiszántúli kerület főparancsnoka. Adom tudtára mindenkinek, akinek illik, ezen pátens levelem mellett, hogy Nemes Szabolcs vármegyében vagyok, Nyíregyháza és Cserkesz nevű két pusztáim, melynek benépesítésén igyekezve szándékozván, azért akiknek fog tetszeni, ezen írásomra bízvást jöhetnek. Az uradalomtól három esztendőbeli szabadságok részen, hasonlóképpen a tekintetes Nemes vármegyétől is. Eltelvén a három esztendő, a Nemes vármegy által engedélyezett szerződés szerint egy-egy aranyat fognak fizetni a nádori adőszeg szerint. Minden gazda, akár szegény, akár gazdag légyen, közönséges elnevezés szerint aranyosok lesznek. Egyébben nem fognak terheltetni. Az uradalom pedig részéről pedig lenn hasonlóképpen a három esztendők elteltével, ha tetszik, általában végezhetnek mindenféle uradalmi, földesúri haszonvételekről, és maguk bírhatják évenként fizetendő díj ellenében több vagy kevesebb esztendőkre, amint maguknak, az lakosoknak fog tetszeni. Amellett, hogyha azon határon meg nem férhetnének a jövendőben, amellette lévő pusztákat a szomszédság jogán az uradalom fogja számukra bérbe adni, és meg is bérelteti. Templomot építhetnek maguknak, ami csodás tetszik, és papot is tarthatnak, amennyivel beérik. Házaknak való fákat, mivel ottan nincsen, fogok megfelelő minőségben biztosítani. Kiről adtam saját kezem írásával, szokott pecsétemmel megerősített levelemet. Aláíratott Károly, május 16.1953, Gróf Károly Ferenc. De egy levél az mindig úgy jó, hogyha látjuk, meg a levél is követi az idők sorát. Mert erre a levélre, ez a levél a levéltárban található, ez a pátens levélre, Károly Antal, tehát Károly Ferenc fia tovább írja, azt mondja, hogy magam is gyarapodásokra lehessek, kívántam méltóságos nemes atyám kegyes engedelméből ezen aláírásomat megismételni. Magyarul, amit leírt Károly Ferenc 53. május 16-án, azt a fia Károly Antal tovább fogja vinni, és kötelezi magát, hogy ezeket a dolgokat megtartja. Ez az egyik levél. Ez van a levéltárban. Hogy milyen legyen a világ, a másik levél a múzeumba került, az 1970-es évek elején, amely levelet a gróf május 25-én, ahogy mondtam, Petrikovics Jánosnak adott. Mert azért bármilyen is azt írta Szóhor Pál, hogy Petrikovics úgy megy, mintha neki nem lenne haszna, dehogy nem volt haszna. Természetesen a gróf nagyvonalon jutalmazta azt a dolgot, amiért Petrikovics ennyit lódott, futott, járt és kelt, hogy ide telepeseket hozzon. A bevezetője a levélnek ugyanaz, tehát leírja a gróf az összes címét, ugye az utolsó addig, ugye, hogy a királynak a tisztántói kerületi főparancsnoka. Innen következik a levélnek a lényege. Adom tudtára mindenkinek, akiknek illik, és mostaniknak tudni illik, a jövendőbeliknek is ezen levelemnek rendjében. Hogy midőn szándékozva Nemes Szabolcs vármegyében lévő Nyíregyháza és Cserkesz nevű pusztáimat lakosokkal megszállatni, jöve előmben Nemes Békés vármegyében Szarvas nevű helyiségben lakozó Nemes Petrikovics János kifogadja, hogy kívánságomról tészen, és annyi jó gazda embereket szerez említett két pusztáimra, kik időjártatván mind magam, mind Nemes vármegyének becses használa lésznek. Ezen ígéretét azért beteljesítheti nevezett Petrikovics János, ő is fáradtságának jutalmát, hogy vehesse ezen írásommal. Bizonyossá tészen azon két pusztámon részemről őnékie telekét kimutatván, és ahhoz tartozó földeket, szabadlakást engedek minden adó és szolgálat nélkül éltéig. Melynek nagyobb bizonyságára adom ezen levelemet, aláírásomat és szokos pecsétem alatti jövőbeni biztosítására, dátum Károly, 1953. május 25. Gróf Károly Ferenc. Kiadja az adománylevet augusztus 5-én Károly Petrikovics Jánosnak is, de azért odaírják, hogy, mert ugye a tetszettek figyelnek, hogy annyi vagy érte végéig, mintha ez a telek, meg az adómentesség Petrikovics Jánosnak szólna. Ezért odaírják záradékba egy másik írással. Sőt, maga élete Isten markában, és azért is bizonytalan lévén, maradék is önnön holt után számlázó esztedőkig és szabadságban tartassanak. Tehát kijavítják a levelet annyival, hogy nem csak Petrikovics János érvényes ez a szabadság, ez, tehát az adómentesség, a telek, a lakás, hanem utódokra is. A fent már idézett análiszekben megtalálható az adománylevél szövege, itt azonban hozzáírták Károly Ferenc fia Antal megerősítő sorait is. Ez pedig így hangzik. Én is alább aluljott megerősítem, és ezen bent nevezett személynek tovább is lehető szabadságát fenntartom, és örökös házi telki és két darab földjei megtartásával együtt, minthogy pedig minden esztendőnként fizetés is járt volna, csak amiből lehet, megsegíteni fogom. Én pedig örökösömnek is meghagyom, hogy Petrikovics János maradékainak magánál hasonló szabad levelet adjon, és neki segítségére legyen. Tehát itt alakult ki végül a Petrikovics féle telepítésnek. A lényeg, hogy Petrikovics Jánosnak és örököseinek is lakást, két telket és adómentességet ad a telepítésért Gróf Károly Ferenc és Károly Antal. Ez a levél érdekes módon soha nem került a városiratok közé, ez a levél mindig a Petrikovics családnál volt, és valamilyen nagyon nagy szerencsénk folytán 1970-ben dr. Petrikovics László szerencsi fogorvos egyszer megjelent a múzeumban és átadta ezt a levelet a múzeumnak, úgyhogy most a eredeti pápás levelet a 16. itt a levéltárban, a Petrikovics levelet pedig a múzeumban őrizzük. Tulajdonképpen ez a két dokumentum, amit a levéltárban őrzött további két örökváltság levél, ugye az 1803-as Dezsőfi fél örökváltság és a 24-es Károly fél örökváltság levél, valamint az 1837-es augusztus 31-én Islőben aláírt privilégium levél, amelyben Nyíregyházát privilegizált, tehát szabadalmas mezővárosra nyilvánítják. Ezek a város alapításának is, nem csak a városnak, hanem az egyháznak is a legfontosabb dokumentumai, hiszen ezek a dokumentumok jelzik, hogy hogyan telepszik meg itt ez a 300 család Nyíregyházán, és szorgos, szívós, kitartó munkájukkal hogyan lesz ebből a városból mára megyeszéke, és hogyan lesz ebből a városból az akkori 2500 emberből majd több mint 130 ezeres város. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Valamennyiünk nevében megköszönöm dr. Bene János múzeum igazgató úrnak az előadást, és kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje továbbra is a szolgálatát, és máskor is várjuk ide szeretettel.